Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket ezen a mai szombaton. Hadd kezdem azzal, hogy van egy vicces szóváltás köztem és Ajnók között néha. Amikor már nagyon a sokadik kérésről van szó, és a sokadik dolgot kell teljesíteni, akkor mosolyogva megkérdezem, hogy Ajnó, mi vagyok én, rabszolga? És ő erre nagyon széles mosolyjal azt mondja, hogy igen. Azt kell mondanom nektek, hogy nem mindig vették ilyen mosolyogva ezt a szót. Tudtátok, hogy Jézusnak a korában, ha valaki azt mondta a másik személynek, hogy rabszolga, az az egyik legnagyobb sértésnek számított. Olyan nagy sértés volt, hogy akár még a zsinagógából való kiközösítést is magával hozhatta. Ha a zsidó kultúrát és kortársakat hagyjuk hátra, és átmegyünk mondjuk görög területekre, akkor ott sem volt ez egy olyan szó, amit nagyon szerettek az emberek. Ugyanis mindazt jelentette rabszolgának lenni, amit a görögök utáltak. Egy görög ember akkor érezte jól magát, és ezt meg is örököltük tőlük, amikor érezhette, hogy ő szabad, ezt nagyon nagyra becsülték, az egész gondolkodásukban az igazi ember ideál az egy olyan ember, aki önálló, aki meghozza a maga döntéseit, politikai rendszerüket is erre építették rá. Mondhatjuk azt, hogy az, hogy rabszolga, az nem volt egyáltalán egy pozitív kifejezés Jézusnak a korában. Miért? Milyen is volt egy szolga, egy rabszolga? Azon a mai délelőttön szeretném nektek megmutatni azt, hogy ez a gondolat a Szentírásban hogyan kapcsolódik a megváltáshoz. Miért is fontos erről tudni? Mit is mond nekünk az ige mindezzel kapcsolatban? Szükség lesz a Szentírásotokra, és keressünk ki néhány igét, amiből egy kicsit közelebb kerülhetünk, hogy mit is jelentett szolgának lenni. Máté evangéliumában a 8. fejezetben, a 9. versben egy római százados beszél Jézushoz, és a következőket mondja. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el és elmegy, és a másiknak, jöjj ide és idejön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Szolgának lenni azt jelentette, hogy valaki nem volt ura önmagának. Ahogy ez a katona ember elmondja azt, hogy milyen szigorú parancs uralkodik a seregben, és másodiknak felhozza a szolgákat. Azt mondja, hogy ha azt mondom a szolgámnak, hogy tedd meg, akkor megteszi. Nincs más választás. A római birodalomban szigorú szabályok uralkodtak a rabszolgákkal kapcsolatban, és hát el lehet mondani azt, hogy nagyon hamar a parancsot nem teljesítő szolga meghalt. Kivégezték. Nézzük meg egy következő gondolatot. Szintén Máté evangéliumában, Máté evangéliuma 10. fejezet 24. versében. Azt mondja Jézus, a tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Azt mondja Jézus, ahogyan a tanítónak alárendelve van a tanuló, ugyanígy van a mester, és van a szolga. Alárendelt viszonyban él a szolga. Lukács evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 16. fejezet 13. versében pedig a következőt tudhatjuk meg. egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Jézus azt mondja környezetének, akik nagyon jól ismerik ezt a helyzetet, hogy olyan nincs, hogy van egy szolga és van két úr. Ugyanis a szolga kizárólagos engedelmességgel tartozott egyetlen egy személynek. Volt egy felettese. És ez az urak, a rabszolgatartók nem engedték meg, hogy bárki, aki alájuk tartozzon, az egyszerre más személynek is odaadja a lojalitását, az engedelmességét. Elmondhatjuk tehát, Jézus korából és az evangéliumokból vett példák alapján, hogy a szolga egy olyan személy volt, aki megkülönböztetett, egyedüli engedelmességgel tartozott azoknak annak a személynek, aki az ő ura volt, annak alárendelt volt. Hogy nem csak egyszerűen egy szociális állapot volt, hanem egy viszonyulás. Ahogyan ő hozzá fordultak. Hogy ő volt a kisebb, és az ő ura volt a nagyobb. Hogy ő volt a gyenge, és az ő ura volt, akinek ereje és jogai voltak. Hogy ő volt az, aki követett egy parancsot, és valaki más volt a tekintély. Hogyan lett valaki Jézus korában rabszolgává? Lapozzunk vissza a Szentírásban, és a Királyok második könyvének az 5. fejezetében, a 2. versben találunk egy nagyon általános példát. Az egyik legáltalánosabb módja volt annak, ahogy valaki rabszolgává vagy szolgává vált. Nagyon fontos, hogy a Szentírásban az, hogy szolga és hogy rabszolga, egy és ugyanazon szó. Nem tudom, hogy észrevettük-e, Jézusnak a korában nagyon sokszor szolgának, hogy ahogy mi mondjuk, jobbágynak, cselédnek tekintették, még azt is, aki valamennyi pénzt kereshetett. Rabszolgák is kereshettek pénzt, és valahol kecsegtette őket az a remény, hogy talán majd egyszer eleget összegyűjthetnek, hogy megfizessék a szabadságukat. De ettől függetlenül rabszolgának számítottak. Ugye a világ azóta nagyot változott, manapság azt mondjuk, hogy nem vagyunk szolgák, de hogyha alaposan belegondolunk, hát sok szempontból a világ mégse változott olyan sokat. Szóval, hogyan is lett valaki rabszolga? Királyok 2. könyve 5. fejezetében, a 2. versben azt olvassuk, hogy egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez volt az ókorban az egyik legáltalánosabb módja, ahogy valaki rabszolga lett. Legsűrűbben olvashatjuk az ószövetségi történetekben is. Foglyokat ejtenek a hadba vonuló, és az, akit elfognak, a sorsa az lesz, hogy rabszolgaként fog tovább élni. De volt egy másik módja is annak, ahogyan valaki szolgaságba került. Mózes 2. könyvében például találhatunk rendelkezéseket, és itt a Mózes 2. könyvében a 12. fejezetnek a 44. versében a következőt olvassuk, hogy a páska vállány kapcsán az a rendelkezés, hogy bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, hogyha körülmetélt. A második módja, és így volt, ahogyan általában a szolgák gazdát cseréltek, az, hogy egyszerűen megvásárolták őket. Van egy ára a rabszolgáknak, ugye ismerjük ezt is az ószövetségi történetekből. 30 ezüst. Megvásárolják, és onnantól fogva oda tartozik. Nézzük meg, Mózes 3. könyvében megtalálunk több törvényt, ami szabályozza a rabszolgáknak az életét. Ugye nem egy könnyű sors volt, és nagyon könnyű volt visszaélni a rabszolgáknak a helyzetében. És ezek a törvények megpróbálják ezeket minél jobban szabályozni, hogy a gazdák ne éljenek vissza a helyzetükkel. Mózes harmadik könyve 25. fejezetéhez, hogyha lapozunk, akkor ott a 39. versben a következőket olvassuk. Ha atyád fia elszegényedik melletted és eladja magát neked, ne végeztes vele rabszolgamunkát. Van egy törvény az adós rabszolgaságról. Arról, hogy emberek olyan élethelyzetbe kerültek, amikor annyira szükségük volt a pénzre, vagy olyan mértékű adósságba kerültek, hogy már mindenüket eladták, és még azt sem fedezte. Akkor a következő lépés az volt, mint az ókorban mindenfelé, hogy fogták magukat, és eladták önmagukat rabszolgának. Mit gondoltok? Mennyire tartották be az urak ezt a törvényt? Ugye jól ismerjük a törvényt, amikor eladja valaki magát rabszolgának, akkor 7 éven keresztül kell neki szolgálnia, 7. évben fel kell szabadítani. Itt ebben a rendelkezésben egyértelműen az szerepel, hogy nem szabad őt olyan megalázó rabszolga munkára kényszeríteni, teljesen kizsákmányolni. Vajon mennyire fogadták meg az urak? Mennyire voltak jó szívűek ezen a téren? Nézzük csak meg! Királyok könyve 2. Királyok könyve 2. könyve 4. fejezetében. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgájának. Úgy tűnik, hogy mindezt tovább növelték, hogy így mondjam, Izraelben. Találunk egy történetet, ahol már nem csak egyszerűen valaki meggondolja, hogy eladja magát rabszolgának, hanem azt olvassuk, hogy egyszerűen elviszik rabszolgának. Úgy tűnik, hogy Izraelben győzött a bűn. Az a fajta gondolkozás, amely zsákmánynak tekinti a másik embert. Éppen ezért, hogyha visszalapozunk Mózes első könyvéhez, akkor ott találunk a 15. fejezetben egy kifejezést. Azt mondja Ábrahám Istennek, nem adtál nekem utódot, ezért a háznámnál született szolga lesz az örökösöm. Házamnál született szolga. Képzeljétek el ezt a sorsot, amikor valaki nem egyszerűen azért rabszolga, mert elfogták egy háborúban, az ő serege maradt alul, nem azért, mert eladósodott, és abban reménykedett, hogy valamilyen extra bevételhez hozzájuthat azzal, hogy eladja magát néhány évre, hanem hogy így születik. Így születik. Egyszerűen nem is tehet semmit sem a történetről. És ha visszalapoznánk Mózes 3. könyve 25. fejezetéhez, ott a 46. vers arról beszél, hogy megöröklik a szolgát. Hiába hal meg az úr, a következő generáció megörökli a szolgákat. A szolga nem szabadulhat meg. Azon gondolkodom, hogy vajon mi az érdekes mindebben, hogy ismerjük a rabszolgáknak az életét, a sorsát, hogy hogyan lettek rabszolgák. Azt mondtam nektek, hogy Jézus korában nagyon-nagyon sértő kifejezés volt az, hogy valakire azt mondják, hogy rabszolga. De keressük csak fel Jánosnak az evangéliumát. János apostol evangéliumában a 8. fejezetben Jézus mond valamit. János evangéliuma 8. fejezet 34. versében. Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Milyen megdöbbentő mondat, nem? Mi megörököltük Jézus korának a negatív véleményét a szolgákról, megörököltük a görög gondolkozásmódot, a görög jogrendet, megörököltük azt, hogy lassan kikopott az emberiség történetéből a rabszolgaságnak az intézménye, büszkék vagyunk a szabadságunkra. És ekkor Jézus szembesít velünk bennünket egy problémával. Azt mondja Jézus, bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Mit kezdjünk ezzel a mondattal? Hogy viszonyulunk ehhez a kérdéshez? Mondja azt az ember, hogy nem, nem. Én nem vagyok a bűn rabszolgája. Ez egy nagyon sértő gondolat, hogy én a bűn rabszolgája lennék. És Jézus azt mondja ebben a vitában farizeusoknak, körülötte állóknak, hogy várjatok egy pillanatot. Ha valaki cselekszi a bűnt, akkor az a bűn szolgája, nem? A gonoszság kényszeríteni akarja az embert, hogy tegyen, egy véghez vigyen egy bűnt. Azt mondja Jézus körülötte állóknak, hogy gondoljatok bele, hogyha hallgatsz a mesterre, akkor ez mit jelent számodra? El tudjuk képzelni, hogy milyen nagy felháborodás kelt Jézusnak a szava, ugye ez az a vita, aminek a végén meg akarják Jézust kövezni. Mihez kezdjünk ezzel a gondolattal? Lapozzunk Rómabeliekhez írt levélhez. Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetében megtaláljuk ugyanezt a gondolatot, Pál apostol említi ezt fel. Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetnek a 16. verse azt mondja, nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Pál apostol fogja ugyanezt a gondolatot, a szolgaságnak a törvényét. Felteszi ezt a kérdést, hogy ugye emlékeztek rá, hogy amikor valaki engedelmeskedik a másiknak, akkor szolgai szerepkörbe lép bele? És felteszi a kérdést, hogy vajon milyen szolgák vagyunk? Vajon Isten szolgáivá válunk, vagy pedig a gonoszságnak a szolgáivá válunk? Azt gondolom, nagyon-nagyon sok ember büszke a maga szabadságára. Mi magunk is büszkék vagyunk. Természetes reakció, hogy amikor az ember azt érzi, hogy valami megkötöz, akkor azt mondja, hogy én szabadulni akarok. És Jézus korában is, vagy az egész bibliai időkben a rabszolgák szerettek volna szabadulni. Hogyan lehet megváltoztatni a státuszot? Hogyha én nem vagyok megelégedve a helyzetemmel, akkor mit tehetek? Jézus Krisztusnak az idejében volt különböző lehetőség arra, hogyan egy ember megszabadulhatott. Arra hívlak benneteket, hogy tartsatok velem. Mózes 2. könyvében a 21. fejezetben, szintén a mózesi törvények között találhatunk egy módot arra, ugyan a rabszolga megváltoztathatja a helyzetét. Mózes második könyve, 21. fejezet. 5.-6. versben ezt olvasom. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt, ura, az Isten elé, állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélhához, fúrja át az ura fülét egy ára, és legyen örökös rabszolgája. Nem tudom, hogy nektek hogyan tetszik ez a megoldás. Vannak szolgák, akik azt mondják, hogy hát, hogyha jó, alaposan belegondolok, igaz ugyan, hogy nem vagyok szabad, de megkapom az ételt, megvan a szállásom. Sőt, már annyira kötődök ide, hogy itt van a családom is. Én inkább azt döntöm el, hogy igaz ugyan, hogy szabad lehetnék, de hadd maradjak rabszolga. Egész életemre. Nézzük meg, hogy Jeremiás könyvében mi történik. Hogyha ugyanennél a Biblia versnél még visszább lapozunk, akkor azt olvashatjuk, hogy a második versben van rendelkezve arról, hogy ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el, szabaduljon váltságdíj nélkül. De? Ki mondja Isten ezt a törvényt, hogy lehet, hogy nehéz élethelyzetbe kerül a rabszolga, el kell adnia önmagát, de a törvény az, hogy 6 éven keresztül szolgál, de a 7. fel kell szabadulnia mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Nézzük meg, hogy hogyan tartották be mindezt. Jeremiás könyvébe lapozunk, ott a 34. vershez, akkor Jeruzsálem éppen ostrom alatt áll, nagyon megrémülnek a lakók, babilóniaiak már ott tartanak, hogy elfoglalják a várost, és tudjátok, ebben a pillanatban mindent, de mindent megígérnek a lakók. Azt mondják, hogy mindent helyre hozunk, mindent rendbe hozunk, megtérünk, jók leszünk, csak nehogy mi kerüljünk rabszolga sorba. És csoda történik. A babiloni hadsereg ott hagyja a várost, sikernek a küszöbén, és fellélegezhet a város. Ezt olvassuk itt a 8. és a 11. versig. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Citkijá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját, rabnőjét, és ne tartsa szolgálatban senki judai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők valamennyien, meg az egész nép, belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját, rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgaságban őket. Engedelmeskedték és elengedték őket, de aztán visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabszolgánőket, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tették őket. Egy apró bepillantás Júdának a mindennapjaiba. Megígérik, hogy jók lesznek, megtartják a törvényeket, és mint az egyik törvényt, szabadon engedik a rabszolgákat, akiket már rég szabadon kellett volna engedni. Következő pillanatban, ahogy megszabadulnak az ostromtól, oda szólnak a rendfenntartóknak, hogy a szökött rabszolgáim vannak, hozzák őket vissza. Mit gondolunk a rabszolgatartó urakról? Mennyire volt kedvük arra, hogy engedelmeskedve ezeknek a törvényeknek fogják magukat, és elengedjék csak úgy egyszerűen, minden ellenszolgáltatás nélkül és ellentételezés nélkül rabszolgáikat. Jézus korában a rabszolgatartók rabszolgákat szerettek volna tartani. És eszük ágában nem volt elengedni őket. Ragaszkodtak a rabszolgáikhoz. Akármilyen törvények is voltak, és akár mennyire is garantálták a biztonságot. Arról olvashatunk, hogy bizony-bizony ezeket nem tartották be. Nézzük Mózes második könyvéhez, hogyha visszalapozunk egy újabb lehetőségét a szabadulásnak. Ugyanúgy a 21. fejezetben, ha elolvassuk a 26. verset, a következő rendelkezést találjuk. Ha valaki úgy megöti rabszolgájának, vagy rabjőjének a szemét, hogy megvakul, akkor bocsássa szabadon a szemért. Egy újabb lehetőség a szabadulásra. Nem tudom, hogy ez mennyire szimpatikus módja a szabadságnak. Hogyha úgy megverik a szolgát, hogy súlyos sérülés szenved, akkor engedjék szabadon. Elvégre mennyi haszna van egy félig megvadul rabszolgának, nem? Aztán jön a következő lehetőség, még nem, ez az utolsó ugyan a sorban, de van egy nagyon-nagyon egyértelmű lehetőség a szabadulásra. Jobb könyvében a 3. fejezetnek a 19. versében olvashatunk róla. Azt mondja Jób, hogy van egy hely, ahol lehetséges a teljes szabadság. Azt mondja, egyforma ott a kicsiny és a nagy, és a rabszolga megszabadul urától. Ez jól hangzik, nem? Van egy hely, ahol a rabszolga megszabadul az urától. Egyetlen egy probléma van ezzel. Ez a halál. Ez a halál. Rabszolga megszabadul az urától. Gondoljuk csak végig ezt a képet, a szolgaságnak a képét. Nagyon érdekes, ahogyan az új szövetségnek az írói hozzá nyúlnak ehhez a témához. Hivatkoznak arra, hogy van egy intézmény az emberiségben, amit mindannyian ismerünk, amit mindannyian félünk tőle, mindannyian tartunk tőle, mert ismerjük a buktatóit. Tudjuk azt, hogy akit rabszolgasorba visznek, annak nagyon-nagyon nehéz élete lesz. Tudjuk azt, hogy aki rabszolgasorba kerül, az onnantól egy alávetett személy, aki nem tud szabadulni. Vannak lehetőségek arra, hogy szabaduljon valaki, de ezek mind-mind elméleti lehetőségek. Mert a rabszolgatartó az nem akarja, hogy szabaduljon a szolgája. Más egyéb lehetőség az meg olyan lehetőséget, amire a rabszolga mondja azt, hogy én nem szeretnék inkább akkor szabadulni. Hogyha ez annyit jelent, hogy meghalok, hogyha ez annyit jelent, hogy egész életemre nyomorék leszek, akkor én nem szeretnék inkább szabad lenni. Ugye mennyi hasonlóság van Sátán, mint egy szörnyű rabszolgatartó és a való élet rabszolgatartói között? Sátánnak is olyan a rabsága, a bűnnek a rabsága is olyan, amiből nem lehet szabadulni. Ő, mint úr, nem enged senkit sem el. Ez ágában sincs bárkinek is megengedni, hogy csak úgy fogja és elhagyja az ő szolgálatát. Ha kell, mindent megtesz azért, hogy bárki, aki ezt kiszabadul tőle bármilyen okból, azt újból visszakényszerítse a szolgaságba. Persze van úgy, hogy Sátán azt mondja, hogy ezt az embert már annyira tönkretettem, hogy most már végül is, most már mindegy. Nem? Ismerjük ezeket az életeket. Ahol emberek a gonoszságnak a rabságában annyira tönkre mennek, hogy Sátán is azt mondja, hogy mihez kezdjek ezzel az emberrel. ismerjük azt is, hogy való igaz. Az az ember, aki meghal, az megszabadul Sátánnak rabszolgaságától. Csak egyetlen egy probléma van, hogyha az ember Sátán rabszolgaságából hal meg, akkor ő ebben az állapotban marad örökre. A rabszolgának nincsenek jogai. Jézus azt mondja János evangéliumában, a 8. fejezetben, 35. versben. De a szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Teljesen más a szolgának a státusza, mint a szabad embernek a státusza. Teljesen más szolgának lenni, mint a család tagjának lenni. Nincs semmi biztosítéka a szolgának arra, hogy bármi jó is történjen vele. Azt olvashatjuk a galáciai levélben Pál apostoltól, hogy ott arra hivatkozik galáciai levél 4. fejezet 30. versében, hogy mit mond az írás. Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. A rabszolga az ki van zárva abból, hogy bármi javát élvezze az ő urának. Nem örökölhet. Nem kaphatja meg azt, amire vágyik. Nem szabadíthatja meg önmagát. Mit tegyünk mindezzel? Azt hiszem, nagyon is igaz az, hogy a megváltás ott kezdődik, amikor egy ember megérti és felismeri az ő helyzetét. Amikor rádöbbenünk arra, hogy a bűn az egy olyan kegyetlen zsarnok, ami nem enged bennünket szabadulni. Hogy beszélgetek emberekkel, akiknek eszük ágában sincs megszabadulni a bűneiktől. Elmondják azt, hogy igen, jó a bűn. Telnek az évek, múlnak az évek, és elkezdik megtapasztalni, hogy ennek van ára. Azt olvashattuk, hogy bűn zsoldja a halál. Lassan, de biztosan Sátán benyújtja a szolgaságnak az árat. Az ember egyre jobban és jobban tönkre megy a bűnnek a szolgaságában, egyre inkább és egyre jobban észreveszi ezt saját életében. Mi a megoldás? Azt olvassuk a Bibliából vett párhuzam alapján, hogy az embernek erre a helyzetre nincsen megoldása, nem? Minden egyes út, amely nyitva van a rabszolga számára, hogy szabaduljon, az igazából zsákutca. Istennek van egy sokkal jobb módja mindenre. Ha fellapozzuk galáciai levelet, akkor Pál apostol szembeállítja egymással Jézus Krisztusnak a szabadságát és a bűnnek a szolgaságát. Szembeállítja egymással azt a sorsot, amelyet Isten ad az embernek. Azt olvassuk itt a 3. fejezetben, 3. fejezetnek a végén, a 28. verstől kezdve. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad. Nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Azt mondja Pál apostol, hogy van egy státuszváltozás, amely teljes egészében véve pozitív a rabszolga számára. Az, aki a bűn szolgaságában szenved, annak van egy nagyszerű lehetősége és módja arra, hogy szabaduljon. Hol is történik meg mindez? Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban nincsen szolga. Sőt, még nincsen szabad sem. Jézus Krisztus egy olyan megoldást kínál az ember számára, ami minden egyes emberi megoldásnál sokkal jobb és sokkal nagyobb. Aztán folytatja ezeket a gondolatokat a 4. fejezetben is. Azt olvassuk, azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyenek. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Azt mondja Pál apostol, hogy gondoljuk csak végig. Miközben mi magunk szeretünk szolgálni. Hozzászoktunk, nem? Erre kényszerít bennünket a bűn. Az egész világ erre van berendezkedve. Azt mondja Pál apostol, Istennek van egy ajánlata. Azt mondja, ahogyan Ábrahám sátrában és sátra körül növekedtek a gyermekek, 2, 3, 4, 5 éves korban senki nem tud köztük különbséget tenni, nem? Mindegy, hogy szolga, mindegy, hogy fiú, mindegy, hogy örökös, ugyanolyanok. Mindegyiknek ugyanúgy parancsol valaki. Nem lehet megkülönböztetni őket. De azt mondja, hogy eljön az idő, amikor nagyon-nagyon más lesz ez a két helyzet. A két személynek a helyzete. Az egyik szolga, a másik pedig úr lesz. Azt mondja Pál apostol, Istennek van egy ajánlata a mi számunkra. Szeretne megváltani bennünket, nem csak a bűnnek a szolgaságából, hanem szeretne megváltani bennünket abból is, hogy azt gondoljuk, hogy meg tudjuk önmagunkat váltani. Szeretne bennünket megváltani abból, hogy abból indulunk ki, hogy szolgák vagyunk, hogy rabszolgák vagyunk, hogy nincs választási lehetőségünk, hogy nincs döntési lehetőségünk, hogy nincs és nem lehet önálló akaratunk. Isten Jézus Krisztusban az ön megváltása által ad nekünk egy új státuszt. Isten gyermekei leszünk. Fiak leszünk, ahogy Pál apostol írja. És ebben a helyzetben van szabadságunk, van döntési lehetőségünk. És vannak kincseink. Van örökségünk, ahogy Pál apostol mondja. Van örök életünk. Van helyünk a mennyben. Kedves testvéreim, ezen a mai reggelen áttekintettünk a Szentírásból azt, hogy mit tanított a szolgaságról Jézus Krisztusnak, meg a pátriárkáknak a kora. És találtunk egy kérdést, amelyet csak mi tudunk megválaszolni. Hogyan szeretnénk élni a mi életünket? Szolgaként? Vagy pedig Isten gyermekeként. Én arra hívlak benneteket, hogy legyünk Istennek a gyermekei az ő kegyelméből. Amen. Amen.